Gálvölgyi János már gyerekként is megszállottan lelkesedett a színházért, szenvedélyes autogramgyűjtőként ünnepelt színészekkel elegyedett szóban művészbejáróknál, betéve tudta a pesti műsorban megjelenő szereposztásokat, és rendszeres látogatója volt a Madách Színház előadásainak. Ez a rajongás a színpadon és a tévékamerák előtt eltöltött 50 év alatt sem múlt el. Gálvölgyi Jánosnak és Kövesdi Péternek a HVG 360-on megjelent beszélgetés sorozata alapján készült el a Hivatásos rajongó című könyv, amely hihetetlenül érdekes történeteket, személyes benyomásokat, sosem hallott sztorikat tartalmaz. A magyar színjátszás, a televíziózás, a kabaré, a szinkron, sőt a haknik világából is. A könyv révén közelebb kerülhetünk a magyar színjátszás nagyjaihoz, ezért is jutott eszembe, hogy valójában ez a kötet az egykori nagyművészeknek állít emléket.
Igen, én nagyon sokszor kaptam már azért idézőjelben tett bírálatot, hogy én miért emlegetek mindig régi, hát elnézést kérek tőlük, hogy kollégákat. És én úgy érzem, hogy ha én kimondok egy nevet, akkor én hálával tartozom, hogy én ismerhettem őket. Ebben a könyvben olyanokról írtam én csak, akiket ismertem személyesen, fogtam a kezüket egy tapsrendben, de hát még rengeteg olyan van, akikről én boldogan írtam volna, akiket ugyancsak ismertem, de hát ez egy bővített kiadás kellene ebből a könyvből. Én úgy érzem, hogy tartozunk az elődeinknek annyival, mert aki nem ismeri egy szakmának a nagyjait előtte, az nem érdemli meg, hogy ezt a szakmát bitorolja. Ez az én véleményem. Nagyon sokan nem értenek ezzel egyet, mert van, aki azt mondja, most mi van nagy dolog, ha nem tudom, hogy ki volt a Latinevics Zoltán. Én úgy érzem, hogy ez bűn. Ha van 50 lakatos mester ebben a szakmában, a lakatos szakmában, aki valamit alkotott, az kutya kötelesség egy mai lakatos mesternek ismerni. Hangsúlyozom nagyon, hogy ez az én véleményem, és lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, de úgy éreztem, hogy tartozom nekik ennyivel, és beszélgettem én egy újságíróval, aki azt mondta, hogy innen jött az ötlet, hogy tehát miért nem mondja el, mert ha hiszi, hanem Andrea, hogy nem tudják ma már, hogy ki volt a Rutkai Éva. Jó nevű kolléganőm, több film főszerep után szóba került Rutkai Éva neve, azt mondta, igen, mondom, Rutkai Éva, és nem. És ez döbbenetes. Amikor Kazimír Károly volt a lektor a színművészeti főiskolának, akkor fölmerült az, hogy én tanítsak, és mondtam, hogy Karcsi, mondom, én hát szakmát nem, de én boldogan tanítanék, mondom, egy hónapban két órát, beszélgetnék, nem a legnagyobbakról mondtam én, holott mindenki nagy, aki színpadra áll, hanem a úgynevezett epizódistákról, de ez egy külön tárgy lenne, hogy beszélgessünk, hogy mi az, hogy epizódista. Mindegy, azt mondta, ne vicce, mindenki ismeri őket. És akkor itt tartunk, hogy a Rutkai Évát, Latinevics Zoltánt, akik nem epizódisták voltak, azokat sem ismerik.
Lehet arról beszélni egyébként, hogy mit veszít egy mai színész azzal, hogy nem tudja, hogy nem látta, hogy nem is érdekli, hogy ezek a művészek mit csináltak a színpadon? Tehát, hogy a szakmájából mi hiányzik? Az alapok, technikák, vagy mi?
Én például mániákosan nézem, nem a reklám helye, a YouTube-on nézek, hát akik fönn vannak, nem csak magyarokat, hanem külföldieket. És azt látom például, hogy ott is ez egy lopós szakma, és akkor nagyon kérem, hogy tegyen nagy idézőjelbe ezt, hogy lopós. Tehát egy gesztus valaki meglát valakitől, azt beépíti magába. Én nagyon sokaktól tanulhattam. Nekem a lábamban van körülbelül 6 rátonyi lépés, akkor van egy gesztus a Márkustól, egy spét reakcióm a Körmenditől, de ez már én vagyok, ha az emberben van annyi tehetség, hogy magába bele tudja tenni, és nem egy utánzásról beszélünk. És én szerintem úgy értem ezt a lopós szakmát, hogy tanulni lehet az elődöktől egy születet, egy hangsúlyt, szóval annyi mindent, ha az embert érdekli. De van olyan tehetség, hogy megszüli magából, és aztán. De azt látom, hogy a nagyok is valahonnan mindenki valahonnan tanult és lopott. Én mindig a Chaplint hozom fel példának, ugye a Chaplin korában ezt olvastam, vagy igaz, vagy nem, de föltehetőleg igaz. Volt egy komikus, nem tudjuk a nevét már, akinek nagy cipője volt. Egy másiknak volt egy ilyen nádpásztrája, azzal mászkált a színpadon. A harmadiknak volt egy ilyen Chaplin bajusza, negyiknek volt egy kemény kalapja. Ezt a Chaplin összelopkodta magára, és azt is csak ott áll Chaplin, Charlie Chaplin. És akkor azt gondoltam, hogy akik nem Chaplinek, hanem kisebbek voltak a Chaplinnél, mert mondom, ez a kisebb, nagyobb, ez egy jó, egy szubjektív pálya ez a színészet, azokra gondoltam, hogy azokról is beszélnék. Az nagyon bánt engem a könyvben, hogy nem tudtam én rengeteg fényképet betenni, mert talán a könyvben benne van, de a színház, a Bajor Gyula Emlékmúzeum volt régen olyan, amiben én még részt vettem, amikor Lobbi Hilda csinálta éjszakákon keresztül, hogy oda beloptak képeket. Tehát, hogyha valakinek a papája nem volt a híres nagy színész, akkor oda ment, és valahol felszögezte a papa fényképét. Meg hát, ha megnézi a temetőt, elmegy a temetőből, csupa színész király. Nem láttam még valahol, ki lehet volna, hogy itt nyugszik a világ legrosszabb epizódistája, drága apám, hogy csak színész királyok vannak. És szerintem mindenki színész király, hát most egy bizonyos tehetséget tételezzünk föl, aki színpadra lép.
Amikor gyerek volt, és amikor tulajdonképpen így kezdődik a könyv is, elkezdte gyűjteni az autogramokat, milyen szempontok alapján választott, azon túl, hogy mondjuk aki kilép a művészbejárón a színházban?
Volt ugye a tudatlan korszakom, amikor valóban aki kívül bement a művészbejárón, azt tudtam, hogy mit a művészbejáró, csak művészek mennek ki. Úgyhogy nem mindig tudtam természetesen, amikor még nem voltam, úgy nem láttam egy előadást, de amikor már láttam egy előadást, akkor kiválasztottam. Nem, ebben a szakmában az a gyönyörű, hogy nem lehet megmagyarázni. Nézek egy, ha bemegyünk egy étterembe, és akkor ott ül bent mondjuk 20 ember, de abból a 20 emberből lesz 3 olyan ember, aki maga oda fog nagyon nézni, mert valamitől vonzza a tekintetet. Most a színpad is ilyen, hogy vannak 10 a színpadon, de ott van, azt nem tudom, miért nézem azt az egy embert, azt a másikat, és milyen kár, hogy ez most kiment az ajtón, de mikor fog visszajönni. Szóval, hogy az embernek a szeme, vagy nem tudom, milyen választja ki ezeket a dolgokat. És akkor, amikor már láttam egy előadást, akkor, hát én is akkor már olvastam meg minden, akkor megnéztem, hogy hívják Zente Ferenc. És akkor emlékeztem, hogy nézett ki a színpadon, nem volt nagyon elmaszkírozva, mert régen még voltak maszkok, és akkor vártam, hogy mikor fogom azt a Zente Ferencet látni, azt a csodát, aki ott állt a színpadon, jött, ment, meggyilkolt valaki, vagy őt megölték a egérfogóban, vagy ne, a Agatha Christie darabban, a madárskamarában, és akkor közelről láttam őt. Édes Istenem, ájulásig voltam oda, hogy azzal a kezével, amivel ott a színpadon megfogta azt a poharat, hogy azzal most nekem ide beleír. És amíg ő írta a nevét, addig láttam az arcát, láttam a pólusait, láttam, hogy milyen szép ruhája van, most nem csak az Entéről beszélek, hogy milyen gyűrű van rajta, olyan jó. És abban a korszakban, most a 60-as évekről beszélek, az egy szürkébb élet volt, és egy színész annak idején, hát ma már elképzelhetett lett volna, képzelje, hogy az Urai Tivadar megy egy farmer gatyában szakadtan a körúton. Hát ment egy elegáns ember, azt mondták, ez biztos színészben olyan szép ember, meg olyan fehéri nyakkendő. Tehát ez egy más korszak volt, és a színészek azért másképp öltöztek. Nem azért gondolom, meg gazdagabbak voltak, hanem mert valahogy más igényük volt arra, hogy megjelenjenek. Például, amikor Benkő Gyula fiatal színész volt, leszerződött a Víg Színházba, Jobb Dániel féle Víg Színházba, és akkor bement a próbára, és kérdezte Jobb Dániel, hogy mondja, Benkő maga, hogy jött ide be a színházba? Hát felszálltam a villamosra, hogy Benkő Gyula a Víg Színház tagja villamosra jött be. Nem, Benkő, figyelj rá, ez az egy öltönye van, igen. Na akkor szépen elmegy, megadta a Zabó címét, csináltat magának egy nyári öltönyt, egy télit, nem tudom, egy felöltőt, veszünk magának egy kocsit, ezt majd mind részletbe vonjuk le a fizetéséből, hát nem járhat maga egy Benkő Gyula a villamoson, hát az hogy kér? Hát ilyen becsülete volt a színháznak, meg a színészeknek annak idején.
Hogyha még a rajongásról beszélünk, én újságíróként tapasztalom művészekkel beszélve, hogy lehet, hogy a mű az sokkal jobban tetszik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy találkozás után, hogy fú, lehet, hogy jobb lett volna nem közelről megismerni.
Nem megismerni. Igen.
Volt ilyen érzés a gyerekkorában? És ez azért is érdekel, mert hogy ez olyan lendület, amiről ír a könyvben, vagy amiről beszélgetnek a könyvben, hogy ez egy ilyen kiapadhatatlan forrás volt, ez a vágy, hogy minél több művész közelébe kerülni, de az visszavetheti, hogyha az embernek van egy kellemetlen élménye.
Nem kell mondanom, hogy nagyon kellemetlen élményem nem volt, hát hogy mondjam, gyerekes élményem volt, ezt valahol elmondtam már, hogy 14-15 éves lehettem, vagy 16, és akkor a Péter Frissán utcai kórházban, mert én amatőr színjátszó voltam, kis központi művész együttes, és akkor kijelöltek, hogy november 7-én a Péter Frissándor utcai kórházban a dolgozóknak a ünnepségén én konferálhatok. Ugye hát akkor elmondta a pártitkár a beszéd, bemondtam, fixeltárs elmondja, akkor valaki zongorázott, valami szomorút, és aztán utána bemondhattam, hogy Básti Lajos a Nemzeti Színház művésze fog önöknek szavalni. Hát én ettől már napokig izgalomban voltam. És akkor hát megérkezett Básti Lajos, hát én csendben elájultam, de hát ezért kórházban voltunk, tehát igen. És akkor megjött a Básti Lajos, és néztem az öltönyét, mellényes öltön, gyönyörű ingezett, gyönyörű arca, a hangja. Azt mondta, kisöreg, hozzá nekem egy kávét. És akkor hát én rohantam kávét a büfébe, mert csak kell egy kávét, Básti Lajos, én fogom odavinni, és akkor mondták, nem akarok hazudni, most tényleg nem emlékszem, 3,60 vagy nem tudom, valami ennyi volt a dupla, és az zseppénzemből ezt kifizettem, és akkor vittem remegő Básti művész úrnak, letettem a kávét, és akkor úgy álltam, megmondtam, hogy hát az én zseppénzemből, amit én hetente kaptam, azt hiszem 10 forintot, ugye abból meg kellett nekem menni a filmszínház muzsikát, és vártam, hogy ő kifizeti majd nekem akár, és nem fizette ki. Na ez volt az életem egyik nagy csalódása abban a koromban, de különben nem volt nekem olyan nagy. Szóval én azt vettem észre, amikor én találkoztam ezekkel a csodákkal, akiket én a mai napig úgy beszélek róluk, mint életem ajándékairól, akkor én borzasztó kedvem, nem, én senkiben nem volt olyan, aki azt mondtam, hogy hú, hát ez olyan undok volt, hogy nagyon.
Márkus Lászlóról, Körmendi Jánosról, Darvas Ivánról, Rodolfóról és másokról nagyon sok érdekes dolgot megtud az ember a könyvéből, akit tisztelt már felnőttként és művészként.
Ez mindegyik színház élményem volt, tehát én tudom, hogy a Csárdeskenet láttuk. Hát nem tudom, már 8-10 éves kor, lényeg az, hogy láttam a Csárdeskert, azt a legendását, a Szilárd Miklós félét, a Honti Anna, és akkor abban volt egy bácsi, aki bejött, és nagyon szép volt, ilyen bajusza volt neki, és táncolt a nőkkel, és mindig mondott valamiket, és körülöttem mindenki nevetett, nem értettem azokat a poénokat, és azt mondtam, hogy júj, de jó lehet ennek a bácsinak ott fönn. Na, ő volt a Rátonyi Róbert. Aztán, amikor már idősebb lettem, most mondom 16-17 éves, amikor már komolyan arra gondoltam, hogy én olyan színész leszek, mint, és akkor láttam a Márkus Lászlót a színpadon, aki bejött, ott volt, elegáns volt, jókat mondott, akkor már tudtam, hogy mik azok a jók, amiket mondott, hogy vicceset mondott, vagy poént mondott, vagy nem tudom én mi, és láttam az utcán, hogy így ment, és akkor az emberek azt mondják, ott megy a Márkus László. Szóval azt mondtam, na én ilyen szeretnék lenni. Amikor láttam a Körmendit a Hamletban, és akkor ő lett, hogy mit műveltott a vége felé, mint oszlik az udvaronc, és akkor azt mondtam, hogy én ezt is szeretném csinálni. Tehát ilyen impulzusok értek engem, amit én azt mondtam, hogy na, ilyen szeretnék minden áron lenni, mint ők. Most akkor elmondtam 3 nevet, és akkor ők voltak számomra nagyon nagy hatással, és amikor megismerhettem őket, hát akkor ez számomra olyan volt, amikor az ember beengedik a medvét a málnásba. Úgyhogy, hát ugye, hogy én közelről ismerhetem, és azt mondhatom, hát gondoljon abban bele, Andrea, hogy a Feleki Kamil, aki hát a világ csodája volt abban a korban, csodálatos színész volt, és akkor találkoztam vele valahol egy megállónban, állt, várt, nem tudom, lehet, hogy már buszra várt, nem tudom mi, vagy csak várt valakit, és akkor a Kimit tudva megismert, és köszöntem, hogy csókolom, és azt mondta, szervusz, mondd nekem azt, hogy szervusz, de hát ezt hogy mondanám, hogy szervusz, és akkor összetegeződött velem, gondolj bele, akkor voltam 20 éves, hát én akkor napokig azt mondtam, anyuka, tessék elképzelni, mert anyám mikor magáztak, hogy a Feleki Kamil azt mondta nekem, hogy én is mondhatom neki, és alig vártam, de nem találkoztam hosszú ideig vele, de azt mondta sem, hogy szervusz. Mert ez volt nekem Toldi Máriával, Toldi Marival, a Tázdanyakesről, rengeteget léptünk fel, és akkor azt mondta, hogy tegeződjünk. Hát ezek abban az időben, most, amikor bemegy egy boltba, bemegyek a lányommal egy boltba, azt mondja, szia, szia, mondom, ismered a hölgyet? Szerintem nem. De mondom, akkor miért tegeződt? Ez egy nagy dolog volt, hogy egy idős kolléga azt mondta, hogy nyugodtan tegezzél vissza. Hát az maga volt az ájulat. Az én korosztályomnak, speciál nekem, már nem tudom, hogy máshogy volt vele.
Igen, ez már egy presztízs, ugye?
Egy elfogadás, vagy igen, azt hiszem, talán ez, hogy elfogadás, mert az ember nem ajánlja föl mindenkinek azt, hogy én például nem vagyok tegezős, de nem nagy képviségből, mert nem mert annak megvan a veszélye, hogyha olyan valakivel tegeződöm össze, aki nem érdemli meg, akkor 2 hét múlva megyek az utcán, és háddal vág.
A családjában János egyébként hogyan fogadták, vagy volt ennek gyökere ez a színház iránti rajongás? Ez olyan érdekes, ezen gondolkodtam, hogy ez hogy alakul ki, hiszen több interjúban is elmondta, hogy ez a színház csinálás otthon, a lakás falai között is működött, hogy valahonnan jött ez, de honnan?
Hát én nem megmondom, lehet, hogy ezt is elmondtam már, de akkor szóljon közben, de én nagyon szeretem Bodrogi Gyulát, szerencsém van, hogy viszonyban vagyok, ma olyan jóban vagyok vele. Bodrogi Gyuszának van egy elmélete, azt mondta egyszer, nagyon-nagyon régen beszélgettünk, hogy amikor az ember meghal, akkor a lelke, vagy nevezzük bárminek, valahova felszáll. És akkor kilötykölik a lelkét, tisztára mossák, és aztán megint leszületik valahova. És azt mondta Bodrogi Gyuszi, hogy vannak lelkek, akiket rosszul lötyköltek ki. Tehát a Mozartot azt rosszul lötykölték ki gyerekkorában, de ez nem normális, hogy valaki 5 éves korában, nem tudom én, komponáljon egy csodálatos zenét, vagy a Webbert, vagy a Presszert, hogy mondjak egy magyar nevet. Én azt hiszem, hogy rosszul lettem kilötykölve, mert meg nem tudnám mondani, megfogalmazni, hogy mikor történt ez bennem. Föltetleg akkor történt már, amikor láttam én élő színházat, hogy én magányos gyerek voltam, tehát egyszerű gyerek voltam, kulcsos gyerek voltam, szigorúan vették, hogy haza kellett érnem a Dobutcával, ami egy 3 lépésre volt a Csengér utcáról laktunk. Csak ott volt, hazamentem 1:30-kor, de hát anyámik 5-ig nem jöttek haza, hát valamit csinálnom kell. És akkor én elkezdtem bábszínházazni, de abban is az izgatott, hogy a függöny, amikor úgy széthúzzák a függönyt, hogy ez milyen gyönyörű. Én mai napig imádom azt a színházat, ahol lemegy a fény, és akkor a függönyre a gyönyörű bordó bársony függöny, aminek a alján ilyen aranyrojtok vannak, rámegy a reflektor, és amikor az úgy megnyílik, úgy nagyon-nagyon lassan, és akkor jön valami olyan illat, amit nem tudom, hogy illatszerész tudnál csak megmondani, hogy össze tudnék állítani egy ilyen parfümöt, akkor csináltatnék magamnak. Tehát ez izgatott engem, és akkor elkezdtem bábszínházazni, és akkor amit én hallottam a rádióban, mert akkor nem volt még televízió, szombat este volt rádiókabaré, vagy hallottam egy regényfelolvasást, akkor én elővettem, akkor csináltam magamnak ilyen papírdobozból egy magnetofon, tehát magnetofonunk nem volt, írógépszalag volt a 2 tekes, mert láttam, hogy egy magnóm van olyan, és akkor én délután azt játszottam, hogy én például rádióbemondó vagyok, és akkor volt egy, mit tudom, otthon újság, Évszabadság, akármilyen újság, és én felolvastam. És azt mondtam, akkor most pedig irodalmi műsorunk következik, és ahogy hallottam a rádióban, mert ott azért szebben beszéltek az emberek, mint az utcán, és akkor én ilyeneket játszottam, de azt játszottam például, hogy nekem volt egy kis szobám, 2 szobás lakásunk volt, Csengér utcában, hogy most bemegyek, az a stúdió lesz, ahol én most be fogok menni, az a szobám volt, ott van a magnetofon, mondom, húha, mindjárt kezdődik a felvételem. én ilyen, akkor még elmorvos nem látott engem, de azért mondom, ezt nem tudom, hogy honnan hoztam, fogalmam nincs. Másik alap dolog volt, hogy apukám énekelt a Vasas kórusban, ami egy nagy létszámú kórus volt, és gyerekfejjel arra emlékszem, hogy a Zeneakadémián volt valami Kodály évforduló, Kodály halálának, nem tudva, a Kodályra nem emlékszem, mert nem akartam lenni Kodály, és akkor jött, apám jött, és akkor bevonultak. És akkor mire megtaláltam apámat ott a színpadon, olyan 6. sorban, Baron 48. volt, de már mire megtaláltam, már vonultak, és nem elénekelték, mert felszállott apámat. És akkor azt tudtam, hogy én azt nem akarok olyat lenni, hogy ott rengeteg ember között keresgéljenek engem, hanem én egyedül akarok ott állni, vagy ha többen vagyunk, de akkor is én nagyon legyek ott. Tehát ez is egy fura dolog is, hogy elrakódott bennem a agyam hátsó részébe, ami aztán később nekem hát bejött, hogy nem akartam statisztálni, meg olyan az arcberendezésem, hogy meg is óvott engem a képem attól, hogy én nagyon statisztáljak.
Hivatásos rajongó, történetek színházról, pályatársakról. Gálvölgyi János és Kövesdi Péter beszélgetőkönyve a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.